Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a beszélgetés Orbán Viktor miniszterelnökkel a Pécsi Rádió Aktív stúdiójában készül. Köszönjük szépen a lehetőséget, és a helyett miniszterelnökünk pedig azt, hogy szakított időt erre a beszélgetésre. Az önkormányzati választási kampány finisében vagyunk, ami majd alakul úgy, ahogy alakul. Most már talán érdekesebb, hogy mi lesz utána. Kormány, önkormányzatok viszonyában milyen változtatást terveznek?
Először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt az önök budapesti stúdiójától vagy 200 kilométernyi távolságban tudunk beszélgetni. Azt értem, hogy ön már a választások utáni időszak nagy kérdésein töri a fejét, de nekünk szorgalmas kampánymunkásoknak még azért van dolgunk. Ezért is vagyok itt Pécsett, és megyek még innen Komlóra, sőt még holnap van egy budapesti kampányrendezvényem is. Tehát kétségkívül az ember már csak olyan lény, hogy előre gondolkodik, de azért, ha nem figyel a holnapi teendőkre, akkor bárcsak két lába van, mégis megbotlik. Tehát én még a kampányban élek.
Hajlandó velem együtt egy kicsit tovább gondolkodni?
Hogyne, gondolatkísérletként szigorúan.
Gondolatkísérletként, akkor hogyan változik meg a felelősség, a feladat és a finanszírozás rendszere a következő ciklusra?
Érdemes mindig a múltból származó tapasztalatokra építeni. A múlt sikertelen volt, ezért fontos tudnunk, hogy miért volt az. Ne kövessük el még egyszer ugyanazt a hibát. Ugye régen úgy volt, mármint a megelőző 8 évben, hogy Budapesten valaki kitalálta, hogy mi lesz jó az önkormányzatoknak. Ez a valaki, ez hol valamelyik minisztériumban dolgozó államtitkár vagy miniszter volt, hol maga a miniszterelnök, hol valamiféle titkos belső tanácsos, és mikor kitalálták, hogy mi lesz jó szerintük mondjuk Pécsnek, vagy éppen Bivajbürgöznek, vagy éppen Mezőtúrnak, vagy Komlónak, akkor kiálltak a nyilvánosság elé, és megpróbálták erőből letuszkolni az önkormányzatok, vagyis a helyi emberek torkán azt, amit ők jól kigondoltak a budapesti íróasztalaik mögött. Na ez így nem ment. Ebből lettek a félrefutott, félre sikerült, kificamodott reformok. Ebből lett egészségügyi reform helyett például 300 forintos vizitdíj, meg széf a betegek ágya mellett, és közben egyfolytában zuhant az ellátás színvonala, és csődcélére jutottak a kórházak. Így tehát nem fog menni. Tehát a jövőt az jellemzi majd, hogy megállapodásokat fogunk kötni. És a kormány a maga részéről szívesen vet fel javaslatokat, szívesen pártfogolja mások javaslatait is, ha azokkal egyetért, de a végén meg kell egymással állapodnunk. Tehát erőből nem fogunk semmit sem rákényszeríteni az önkormányzatokra, hanem kifejezetten tárgyalásos úton akarunk eredményt elérni. Vagyis, hogyha az önkormányzatok úgy érzik, hogy földhöz vágja őket mondjuk a kórházaik működtetése, vagy nincs elég pénzük az oktatási intézmények fönntartására, akkor a kormány szívesen szervezi meg, mint az egészségügy, mind az oktatás kérdését országosan is állami szinten, és veszi állami kézbe. Én nekem a személyes meggyőződésem, hogy ma Magyarország számára jobb egészségügyi ellátást tudnánk nyújtani, jobban meg tudnánk szervezni 10 millió ember egészségügyi ellátását, hogyha egy állami egészségügyön keresztül történne ez, és nem pedig egy széttagolt tulajdonosi struktúrájú önkormányzati rendszeren keresztül. De miután az önkormányzatok a tulajdonosai a kórházaknak, ezért nélkülük és ellenükre nem lehet állami szervezést kialakítani. Tehát a kulcs, a megállapodás és a megegyezés.
Hogy látja most, nyilván sok helyen jár, van készség az önkormányzatokban, hogy ezeket az intézményeket a kormány gondjaira és finanszírozására bíznak, vagy nincsen?
Színes kép ez. Ráadásul az önkormányzatok csak egy kétségkívül fontos szereplői ennek a játszmának, mert itt vannak azért még a betegek, akikről végül is az egész egészségügy szól, és itt vannak a szakmai szervezetek, az orvosok, szakápolók, kórházi dolgozók. Velük is meg kell egyezni, tehát egy egészségügyi reformhoz átfogó megállapodás szükséges. Szerintem az önkormányzatok úgy el vannak adósodva, hogy számukra, a többségük számára teljesen világos, hogy saját erőből nem fogják tudni működtetni a kórházaikat. A kormány pedig nem akar pénzt adni olyan rendszerek működtetésére, amelyekről az elmúlt években kiderült, hogy csak újra és újra előállítják ugyanazokat a problémákat, amelyeket átmenetileg egy-egy pénzügyi injekcióval sikerült orvosolni. Tehát én azt gondolom, hogy őszinte nyílt egyenes beszédre és tárgyalásokra lesz szükség.
Az államnak, a kormányzatnak jelenleg van elég ereje, kapacitása, szakembergárdája ahhoz, hogyha egészségügyet, oktatást, átvesz, akkor azt működtetni is tudja?
Szerintem igen. Sokkal inkább, mint egy széltagolt rendszert működtető szereplőknek.
Az utolsó kórház utolsó ápolónőjének fizetési papírját is akkor a kormánynak kell kezelnie. Óriási munkának tűnik.
Igen, de akkor azt tudjuk mondani, hogy él Magyarországon 10 millió ember. Látjuk, hogy egyes területeken melyek a népbetegséget eredményező okok. Tudunk népegészségügyi programot mondani. Mások a tipikus betegségek mondjuk Pécsett és mások Miskolcon. Egészen más bajokkal küzd mondjuk Sopron és Kisvárda. Tehát akkor lehet csinálni, meg lehet alkotni egy országos népegészségügyi programot. E szerint lehet súlyozni, és a semmire nem érzékeny fejkvóta rendszer helyett egy állami ellátást lehet teremteni. De még egyszer mondom, én nem akarom ezt a rendszert átverni az önkormányzatokon. Álljon ezt tőlem távol. Hanem szeretnék velük megegyezni. Én úgy látom, hogy hajlanak az önkormányzatok erre, hiszen a lét-nem lét határán egyensúlyoznak, és önerőből, nem csak hogy önerőből nem tudják talpra állítani a kórházaikat, hanem jól láthatóan az a veszteségeik rendszeresen újra termelődnek olyan intézmények működtetése miatt, amelyek egész egyszerűen méreteiknél fogva nagyobbak, mint az ő rendelkezésükre álló saját források.
Körülbelül mikorra látja lefolytathatónak ezt a tárgyalássorozatot? Mikor áll elő az a kép, amelyről tudjuk, hogy ez az új egészségügyi és oktatási rendszer?
Azt tudom megmondani, mi volna kívánatos. Aztán majd meglátjuk, hogy mire jutunk egymással. Ami kívánatos volna, az a következő év első negyedévének vége. Az önkormányzati gazdálkodásnak az a rendje, hogy igazodik a parlament által megalkotott országos költségvetéshez. Tehát a reményeim szerint december hónapban megszületik Magyarország 2011-es évi költségvetése. Ekkor megindulnak az önkormányzati költségvetés alkotási munkálatok, és valahogy február környékén kell az önkormányzatoknak saját költségvetéssel rendelkezni. Az ideális az volna, ha már úgy készíthetnék el az önkormányzatok a 2011-es költségvetésüket, hogy a legfontosabb kérdésekről megállapodtak a központi kormányzattal.
Önkormányzati közszolgáltató cégekkel. Mi a tervük? Itt több modellt is lehetett látni, Pécsett is lehetett látni egy megoldást, és máshol is törekednek.
Hát nézd, ez az önkormányzatok dolga. Szerintem jól teszi a budapesti kormányzat, ha ebben nem szól bele. Inkább bátorítani próbálja az önkormányzatokat, hogy menjenek a saját fejük után. Próbáljanak ki olyan módszereket és modelleket, amelyeket ott az adott településen egészségesnek és sikeresnek látnak. Itt például Pécsett az történt, hogy volt olyan közszolgáltató cég, amit visszavett a város saját tulajdonba, konfliktusa jár az ilyesmi, visszavette és sikeresen működteti. Mi ezt természetesen támogatjuk, de vannak olyan helyek, ahol ezt nem akarják megtenni. Ha az ott élők ezt nem követelik ki a helyben megválasztott vezetőktől, akkor legyen az ő belátásuk szerint.
De nincsen központi tanács, központi akarat a kormány részéről.
Nincsen, nekem van személyes véleményem, csak óvatosan hozakodok vele elő, mert Magyarországon azért a kommunizmus mint lelki probléma létezik, tehát ha a miniszterünk mond valamit, akkor igaz, hogy csak a saját meglátásaként, azt utasításként is hajlandóak értelmezni a nyilvánosság, illetve a közélet szereplői, tehát óvatos vagyok a saját véleményem megfogalmazásával, hiszen nem én vezetem Pécs városát, nem én vezetem Miskolcot, Debrecent, vagy éppen Komlót. Megvannak az erre megválasztott vezetők, akik meghozzák a döntéseket és viselik a döntésekért a felelősséget. De én azt mondom, hogy én jobban bízok azokba a vállalatokba, amelyeket a közösség működtet.
A főváros és a kormány viszonyában milyen változtatást tervez?
Itt az igazán izgalmas kérdés az nem is a főváros és a kormány viszonyának megváltoztatása. Mert úgy látom, hogy ez megváltozik magától, tehát ott nem kell változtatni, hanem az élet végre normális mederbe fogja terelni a főváros életét és a főváros kormány kapcsolatot is. Ugye 60 éve körülbelül, 61 néhány éve nem volt Budapestnek csak baloldali főpolgármestere, vagy kommunista, vagy liberális. Vagy egyszer a kettő, ez most egy nehéz kérdés fel is emészteni a műsoridőnket, a kibogózása. És most először lesz néppárti, fogalmazunk így, néppárti polgármester, aki kifejezetten a budapestiek embere, aki egy igazi polgármester, vagy főpolgármester, aki rá lehet bízni a várost, már hogyha a választók is így döntenek majd vasárnap. Ez egy sajátos helyzet, mert a kormánykoalíció politikai összetétele az nagy valószínűséggel azonos lesz a fővárosi politikai térkép megosztottságával vagy leosztásával, és így miután inkább egy húron pendülünk, valószínűleg sokkal jobb lesz a főváros és a kormány viszonya, mint bármikor korábban volt. Ugyanakkor az igazán izgalmas kérdés nem itt van. Az igazán izgalmas kérdés inkább ott lelhetjük föl, hogy miképpen alakul a kerületek, tehát a első fokozatú, alsó szintű önkormányzati világ viszonya a második szinttel, a második szinthez mérve a főpolgármester, illetve a közgyűlési testületi világhoz képest. Tehát a kerületek és a főváros viszonya szerintem az az igazán izgalmas kérdés.
Pontosan meg lesz az új főpolgármesternek több pénze? Változik az adómegosztás rendszere? Tehát attól, hogy egyszínű ugyanaz a politikai erő adja a kormányt. És a
hát nézze, ha nem lopják el a pénzt, akkor lesz több. Eddig ellopták, ezért kevés volt. De azt javaslom, hogy gazdálkodjanak tisztességesen, szakítsanak a BKV-s történetekkel, világítsák át a vállalataikat, küldjék börtönbe azokat, akik egyébként ellopták a pénzt, takarítsák ki ezeket az intézményeket, egyáltalán ezt az egész istálószerű valamit, amivé Budapest vált, ezt tegyék rendbe. De még egyszer mondom, nem én indulok főpolgármester jelöltként, hanem Tarlós úr, ez az ő dolga lesz. Szerintem, ha a főváros jól gazdálkodik a saját értékeivel, akkor nem juthat olyan nehéz gazdasági helyzetbe, mint ahol most van.
És sem úgy, hogy plusz pénzre nem számíthatnak?
Hát, nézze, ha a gazdaság teljesítménye nő Magyarországon, akkor természetesen azon mindenki jól jár. És miután a gazdaság első számú motorja Magyarországon, az Budapest és környéke, minden gazdasági növekedés első számú haszonélvezője az Budapest. Tehát, hogyha a gazdasági növekedést sikerül a terveink szerinti 2,5-3%-os magasságba emelni, az óriási bevételt jelent Budapestnek, hiszen jelentősen meg fog nőni az iparűzési adóbevétele. Neki nő meg legjobban Magyarországon. Én természetesen együtt érzek a budapestiekkel is, de hát sokkal több olyan település látok Magyarországon, amelyet a gazdasági növekedés automatikusan nem fog kirántani a bajból. Budapestet kirántja.
Az államháztartás helyzetét a mai napon, a jövő évi költségvetésre nézve, hogy látja, itt napok alatt képes változni a helyzet?
Hát nézze, ülök, mint majom a köszörükövön, tehát feszengek, kapkodom a fejem jobbra-balra, nem egy kényelmes helyzet a mostani. Azt mindannyian tudtuk, hogy a megörökölt államháztartási és költségvetési helyzet az cudar. Azt mindenki tudta, hogy a 2010-es költségvetés számai nem stimmelnek. Azt mindenki tudta, hogy azokat meghamisították. Azt is tudtuk, hogy valamit majd tenni kell annak érdekében, hogy tartani tudjuk az elviselhető keretek között az a költségvetés és az államháztartási hiány mértékét. Azt is tudtuk, hogy a múltban is ez történt, rendszeresen meghamisították a költségvetéseket, ezért is jutott Magyarország oda, ahol most van. Azt is tudta mindenki, hogy a fejünk búbjáig el vagyunk adósodva, és úszunk az adósságban. Azt is láttuk, hogy tele van csontvázakkal a központi költségvetés szekrénye vagy kamrája. Ezek egyenként dőlnek ki. És ez a folyamat még nem fejeződött be. Tehát most a legutóbbi eset, ugye, hogy a Központi Statisztikai Hivatal nekünk már tegnap éjszaka jelezte, hogy elkészültek a számításai, és a 2009-es évi költségvetés sem igaz. Tehát szemben az törvénybe foglaltakkal a valódi hiány az ott jó fél százalékkal magasabb, 4,4% körül lesz. Tehát itt én nem tudok jó szót mondani, igyekszem az ország által elvárt hangnemben fogalmazni, és megadni azt a tisztességet az országnak, ami kijár. Nem tudok mondani más, mint hogy én ilyen kuplerát még életemben nem láttam. A dolog az úgy áll, hogy talán a 2011-es évre végre valóságos számokra épülő költségvetést tudunk elkészíteni, de ahhoz megfeszített erővel kell dolgozni a pénzügyi apparátus minden tagjának, hogy végre minden szám a helyére kerüljön, és valóságos gazdasági tényeket írjon le.
Miniszterelnök úr, azt, hogy a költségvetések most már évekre visszamenőleg, ahogy ön mondja, rosszabb helyzetben vannak, mert nem igazak. Ezt az Unió is látja, mert a pénzügyi biztos néhány hete azt mondta, hogy különösebb csontvázat azon kívül, amelyről eddig is tudtak, ők nem látnak.
Hát az uniós biztos úr véleményében én nem kívánok vitatkozni. Szeretnék én is Brüsszelből beszélni a magyar költségvetés helyzetéről. Engem sem aggasztanának a magyarországi fejlemények, ha az Európai Bizottságtól kapnám a fizetésemet, független attól, hogy éppen Magyarországon mi a helyzet. De éppen azért kellett kampányra volt tekintet nélkül nyilvánosságra hoznunk a 2009-es év zárszámadásának valóságos számait, mert a rend az az, hogy azt el kell küldeni Brüsszelbe. Tehát ha biztos úr olvasni szokott, akkor majd most meglátja azokat a számokat, amelyeket a 2009-es év valójában mutat. Hát így áll a dolog.
Ha rosszabb a helyzet, mint ahogy a tegnapi éjszakáig ezt látták, akkor honnan lehet pénzt átcsoportosítani a tervek szerint megnövekedő állami feladatokra, egészségügyre, oktatásra?
Szerencsére az élet az színesebb annál, mint hogy fekete és fehér színekkel le lehetne festeni. Tehát persze vannak mindig rossz hírek is, de vannak jó hírek. Például tegnap éjszaka az a hír is eljutott hozzám, mielőtt hazamentem volna a kampánykörútról, hogy a bankadóból várt első 100 milliárd forint, több mint 97%-a befolyt a költségvetésbe, hogy mondjak hirtelen egy jó hírt is.
Tehát gondolom, erre számított.
Tehát küzdünk, hát nézze, számítottunk, hát adót kivetni könnyű, behajtani valamivel nehezebb, de kétségkívül úgy kalkuláltunk, hogy képesek leszünk majd ezt az adót begyűjteni, hogy létrejön az együttműködés a bankok és a kormány között, és ugyanilyen reményekkel várom az évvégi második 100 milliárdot is. Tehát én csak azt akarom mondani önnek, hogy ma nem csupa jó vagy csupa rossz dolgok történnek, hanem történnek kellemetlen, fájdalmas és nehézséget okozó dolgok, és vannak közben jó hírek is. A kormány pedig a maga képességei szerint, a legjobb képességei szerint igyekszik megbirkózni a nehézségekkel. Tehát szerintem a helyzet ma sokkal jobb, mint a választások előtt volt a közpénzügyek területén, de azt állítani, hogy jó lenne a helyzet, az felelőtlen merészség volna a részemről. Azért Magyarország még évekig küszködik majd azzal az örökséggel, amit a Gyurcsány korszakból a nyakába vett. Így állunk.
Honnan tudja pótolni a személyi jövedelemadó csökkentésből kieső bevételeket?
Hát ez egy nagy vita. Szerintem önnel is megvitattam már néhányszor, hogy vajon egy személyjövedelemadó kulcs csökkentés, amely gazdasági növekedést gerjeszthet, az összességében kisebb bevételt jelent a költségvetésnek, vagy nagyobbat. Én nyugvó pontra érkezőnek látom ezt a vitát. Megtaláltuk azt a megoldást, amely a legszerencsésebb. Én továbbra is hiszek abban, hogy egy egyszerű, átlátható, arányos, könyvelőt nem igénylő, egy általános érettségével rendelkező ember számára is fölfogható, megérthető adórendszer az jelentősen hozzájárul a gazdasági növekedéshez, és többletbevételt hoz, mint a bonyolult, egyébként csalásokra csábító, időnként talán nem csak csábító, hanem kényszerítő, bonyolult adórendszer esetében szokott ez lenni. Ezért én inkább többletbevétellel számolok, de annak érdekében, hogy a külvilág is nyugodt legyen, mert itt az is fontos, hogy mit gondolnak a Magyarországot körülvevő gazdasági szereplők Magyarországról. Ezért valószínűleg azt a megoldást fogjuk majd választani, hogy a költségvetésben elkülönítünk egy államadósságot csökkentő és adóreformot fedező pénzügyi alapot. Aztán föl kell használni, fölhasználjuk. Ha pedig mégiscsak nekem volna igazam, viszont az a pénz megmarad, akkor majd jobb célokra fogjuk fordítani.
Lesz egy ilyen állandó alap, és akkor nem kell hozzányúlni ÁPA-hoz, jövedéki adókulcsokhoz.
Igen, egy reformalapot szeretnék létrehozni. Igen.
Mennyi lesz ebben összeg?
Hát ez az a kérdés, amit a kormány döntése nélkül nem áll módonban saját személyes véleményként sem elmondani, mert a kormányzás mégiscsak komoly dolog, és nem véletlenül ülünk annyian a kormányban, amennyien vagyunk. Közös döntést kell erről hoznunk, és ez meg is fog születni valamikor az október közepe és október vége közötti napokban.
Szociális ellátásokban, gyedben további változtatásokat terveznek-e?
Hát szeretnénk, de nyilvánvalóan a dolog az úgy áll, hogy a gazdaság teljesítő képességétől függ minden szociális ellátás bővítése is. Ha van gazdasági növekedés és jelentős az a növekedés, akkor tudunk nagyvonalúbb ellátási rendszert létrehozni. Amit mindenképpen szeretnénk megvalósítani, az, hogy az új adórendszer az ne egyszerűen csak munkabarát legyen, hanem egyúttal családbarát is.
Nyúlítani fogja.
Hát most még sokan ezt gondolják, de majd mi most egy kellő szerénységgel és mértéktartással mondhatom, világszabadalmat hozunk majd forgalomba, és kombinálni fogjuk az arányos, vagyis egykulcsos adórendszert a családi adórendszerrel, úgyhogy az nem lesz tőle bonyolultabb.
És még mindig sörölátéten ki lehet majd tölteni?
Én ezt kértem a pénzügyminiszter úrtól, illetve a gazdasági miniszter úrtól, és ezt nekem határozottan megígérte.
Egykulcsos veszély a családi kedvezmény elemmel sörölátéten?
Bizony.
2011.
Bizony.
Január 1-től?
Igen, ez a terv.
Bankok után milyen szektoroknak kell még számítaniuk extra adóra, ha kell?
Ennek is van egy rendje. Tehát kétségkívül a magyar alkotmányos rendszer a miniszterelnököt helyezi a kormányzati munka középpontjába, de azért bizonyos szabályokat még ennek a központnak is be kell tartania. Tehát a felelőtlen nyilatkozgatások nem vezetnek jóra. A kormány működési rendje szerint bármilyen pótadó kivetése, a pót bevétel generálása csak úgy történhet, hogy a kormány erről dönt, és utána a parlament ezt a döntést jóvá hagyja, hiszen itt a Magyarországon az az alkotmányos szokás, hogy az adókat törvényben szabályozzuk. Ezért nekem nincs felhatalmazásom arra, hogy előre szaladjak. A munkamódszert azt el tudom mondani. Látni fogjuk hamarosan, talán ma vagy holnap már a szeptemberi költségvetési számokat. Abból pontosan látni fogjuk, hogy decemberig körülbelül mi várható. És akkor meg tudjuk mondani, hogy kell-e egyáltalán, és ha igen, akkor mekkora többletbevételt előállítani a kormányzatnak, és akkor meg tudjuk vitatni, egy kormányülés erre elegendő is lesz, hogy ehhez milyen formát válasszunk. Amíg ez a kormányülés nem történt meg, addig erről senkinek nincsen főhatalmazása nyilatkozni.
De ötletek már vannak rá?
Hát nézze, magyarok vagyunk, ötlettel tele van a padlás. Most lassacskán úgyis Magyarország az adószakértők országává válik, ami szerintem jó, mert gazdasági kérdés végre értelmes módon nem megszorítás, hanem másfajta gazdasági kérdés, még ennyire nem csigázta föl az emberek fantáziáját, mint hogy most végre egyszer lesz egy radikálisan megváltoztatott munka és családba lát adórendszer, ezért mindenki erről kérdez, engem erről beszél. Ezt jó hírnek tartom. Tehát ötlet rengeteg van, de más dolog az ötlet, és más dolog egy megalapozott, komoly felelősséggel járó kormányzati döntés.
Sokféle család van. Tud típust mondani, amely a legjobban fog járni ebben a rendszerben?
Hát számunkra minden gyermek fontos, és minden család fontos, de a társadalmi cél az világos. Magyarországon hiányzik 1 millió munkahely, és hiányzik 1 millió gyerek. Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy a mostani egy házaspárra jellemző, ez így sután hangzik majd, de talán érthető a tisztelt hallgatók számára, 1,3% vagy másfél gyerek helyett legalább 2 gyermek szülessen, és 2-vel sem vagyunk még kint a vízből, mert ha 2 szülőre 2 gyermek jut, akkor még mindig nem tudjuk pótolni az elmúlt néhány évben elvesztegetett 1 millió gyermeket. Ezért tehát mi szeretnénk a családokat arra ösztönözni, hogy vállaljanak több gyermeket, úgyhogy közben munkát is vállalnak mellé, és a kettő együtt is lehetségessé váljon, sőt, ne tegye tönkre anyagilag azokat a fiatalokat, akik 3 gyermeket vállalnak, és mellette dolgoznak is. Ezért kell kombinálni a családi adórendszert az arányos adórendszerrel.
A pártszövetség filozófiájában is lehet itt eltérés. Maradjon otthon az anya, vagy az apa a gyerekkel, vagy mind a kettő vállaljon munkát?
Én óvatos volnék ebben az ügyben, és nem látom, hogy miért kéne a magyar kormánynak eldönteni, hogy hogyan éljenek az emberek. Szerintem ez az a kérdés, amit rá kell bízni az édesapákra, meg az édesanyákra. A kormánynak talán abban lehet itt szerepe, hogy lehetőségeket kínál föl. És egy olyan gazdasági szabályzórendszert működtet, ahol egy család el tudja dönteni, hogy melyik utat járja. Otthon marad inkább, vagy megpróbál visszamenni dolgozni mindkét szülő, de döntést hozni ebben az ügyben, vagy bármilyen kényszert kifejteni a kormány részéről helytelen magatartás lenne.
Továbbra is cél az, hogy a munkajövedelmek általában alacsonyabb kulcsal adózzanak, mint a befektetési jövedelmek?
Hát ez sosem volt cél. A cél az volt, hogy legyen igazság. Az igazság szerintem pedig ott van, hogy a munkajövedelem és a tőkejövedelem az azonos mértékben vegye ki a részét a közterviselésből. Az én fejemben a munka megelőzi a tőkét. Én e tekintetben a katolikus egyház útmutatását, társadalmi kérdésekre megfogalmazott enciklikáját vallom magaménak, a munka elsődleges a tőkével szemben, de a gazdasági szabályzásban ennek az érvényesítését hibásnak tartanám, ugyanis mármint direkt formában történő érvényesítését, mert befektetések nélkül egy olyan ország, mint Magyarország nem juthat előre. Ezért én azt javaslom, hogy a tőkét és a munkát a közterhek szempontjából részesítsük azonos elbírálásban. Magyarország pedig a tőke előnyt élvezett egyébként a munkával szemben, ezt meg kell változtatni. Tisztelet és megbecsülés elsősorban a munkának jár, de a tisztességes működés föltételeit a tőke számára is meg kell teremteni. Ezért tőke és munkajövedelem közelítsen egymáshoz, legyen egy súlycsoportban.
Orbán Viktor miniszterelnök az Inforádió Arénájának vendége, a beszélgetés a Pécsi Rádió Aktívban készül. Hírek következnek, utána folytatjuk. Önök az Inforádió Arénáját hallják, a beszélgetés a Pécsi Rádió Aktívban készül, a stúdióban itt van Orbán Viktor miniszterelnök. Milyen átalakítást terveznek annak érdekében, hogy a nyugdíjrendszer kielégítő ellátást is nyújtson, és még finanszírozható is legyen?
A nyugdíjrendszer az különösen aktuális kérdés ma, hiszen az idősek világnapját ünnepeljük. Az Egyesült Nemzetek Szervezete nyilvánította ezt a napot az idősek világnapjává, ezért most itt Pécsett, amint túléltem az önnel készült interjút, megyek az idősekkel találkozom, leszünk ott vagy jó 2000-en. Idén ez tekinthető az idősek világnapja központi rendezvényének. Tehát a kérdés aktuális. De én a nyugdíjrendszer legnagyobb baját nem a nyugdíjrendszerben látom, hanem a családpolitikában. Ugyanis a magyar nyugdíjrendszernek semmilyen fenntarthatósági baja nem lenne, hogyha azzal számolhatnánk a következő 20 évben, hogy 1 millióval több ember lép munkaképes korba, mint amennyien vagyunk. És én nem is látom megoldhatónak a nyugdíjrendszer problémáját a nyugdíjrendszeren belül. A nyugdíjrendszer hosszú távú gondjait az családpolitikával egy sokkal magasabb születésszámmal lehet megoldani. Erre mi magyarok képesek is vagyunk, szerintem akarjuk is. Család kedvelő, család szerető nép a miénk, hogyha a kormány nem beszéli le a családokat arról, hogy annyi gyermeket vállaljanak, amennyit szeretnének. Ha a gyermekek fölneveléséhez szükséges föltételek Magyarországon adottak lesznek, akkor a nyugdíjrendszer 25-30 év távlatában nem küzd majd fönntarthatósági problémával, mert elegendő gyermek születik. Ez az én orvosságom, ez az én javaslatom.
De addig, amíg ez az elegendő gyermek meg nem születik és nem válik járulék fizetővé, addig kibírja a magyar nyugdíjrendszer?
Addig még ki fogja bírni, hogyha a családpolitikai fordulat gyors, akkor kibírja. Ha a családpolitikai fordulat lassú, akkor lesz egy köztes szakasz, amelyet meg kell oldanunk más eszközökkel.
Addig semmilyen változtatásra nem szorul a rendszer, magán nyugdíjpénztárakat is ideértve?
Hát nézd, a rendszer természetesen rengeteg sebből vérzik. Tele van belső igazságtalansággal. A kis nyugdíjakból lényegében nem lehet megélni. Tehát volna itt mit változtatni bőségesen. Amire az ország teherbíró képessége ma lehetőséget az a következő, és ez szerepel abban a megállapodásban, amit a nyugdíjasokkal kötöttünk az áprilisi parlamenti választáson, hogy megállítjuk a nyugdíjak értékének csökkentését. Tehát megvédjük a nyugdíjakat. Az elmúlt években a nyugdíjak vásárlóértéke jelentősen csökkent, és a választáskor én arra tettem ígéretet, azt vállaltam, hogy nem engedjük, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke a jövőben csökkenjen. Nem is fog csökkenni, a minimális cél, hogy megőrizze korábbi értékét, és hogyha a gazdaság növekedés beindul, akkor természetesen bátrabban is szabad majd terveznünk.
Ez azt jelenti, hogy a vásárlói, a nyugdíjas vásárlói kosárat figyelembe véve emelik a nyugdíjat, és ha igen, így akkor van. Mindenkinek?
Így van, sőt, még szerintem ebben az évben is kell a nyugdíjasoknak pénzt küldenünk, hiszen a mindenkori kormánynak kötelessége, hogy az év vége felé újra számolja a bekövetkezett áremelések fényében a nyugdíjak vásárlóértékét, és ha kell, akkor korrigáljon. Tehát egy 1% fölötti nyugdíjemelés szerintem ebben az utolsó 2-3 hónapban is esedékessé válik, és azt rendben, úgy, ahogy ezt korábban is tapasztalták a nyugdíjasok, ezt az összeget meg fogják kapni.
Magánnyugdíjrendszer Európai Uniós elszámolási rendszerében hol tart a kormány és az unió tárgyalása?
A tárgyalások azok előre haladottak, de az álláspontok messze vannak egymástól.
Mennyire messze?
Nem látom áthidalhatónak jelen pillanatban.
Magyarán a költségvetésben úgy kell tervezni, hogy ez nem fog menni?
Hát nézd, igen. Tehát ha egyszerűen akarok válaszolni, akkor úgy kell tervezni, hogy az Európai Unió nem lesz képes arra, hogy befogadja azt a gondolatot, hogy a magánnyugdíjrendszerbe áthelyezett költségvetési pénzek azok nem okoznak tényleges hiányt a költségvetésnek. Itt egy diszkriminációról van szó. Az mégsem lehetséges, hogy a költségvetésből a magán, illetve fél állami, fél magán rendszerbe áttett összeget, azt úgy tekintse az Európai Unió, mint egy egyszerű költségvetési kiadást. De most mégis így tekinti, tehát ilyen értelemben diszkriminál. Küzdünk. Úgy látom, hogy a jövő héten végleges álláspontot alakít majd ki az Unió.
A magánnyugdíji rendszer pénzeinek állami körbevonásáról, államosításáról gondolkodik-e?
Hát én nem gondolkodtam róla, de az egyik parlamenti párt nyújtott be ilyen indítványt, tehát többször felvetette ezt a kérdést a parlament plenáris ülésén, tehát szerintem az ősszel a parlamentnek ezt meg kell majd vitatnia.
Te azt mondta, hogy lehet ezen gondolkodni. Nem most, nem így, de lehet.
Hát azt gondolom, hogy a parlament majd fog is, tehát túl vagyunk az önkormányzati választáson, a beadványokkal valamit kezdeni kell, megvan azoknak a rendes életciklusa, és a törvény által szabott sorsa, tehát a magyar parlamentnek ezt a kérdést meg kell vitatnia.
Kormány álláspontja döntő. Mi lesz a kormány ellen?
Hát azt még nem tudjuk, mert a kormány még ezzel a kérdéssel nem foglalkozott.
Mikorra fogadhatják el az új alkotmányt?
Tavasszal.
Február, március, április, május.
Legyen megértőbb velem szembe. Tehát valamikor a tavasz során.
Mit tekint bennem a legvitatottabb kérdésnek?
Egyelőre nem látok hevesebb vitákat. Olvasgatom, amennyire itt ezt a kampány megengedi, azokat az előterjesztéseket, amelyeket benyújtottak a különböző civil szervezetek, meg szakmai érdekképviseletek. A legutóbb a Nemzeti Bank is, meg a legfelsőbb bíróság elnöke is elküldte már az észrevételeit, tehát formálódik az a nemzeti konzultáció, amelynek az eredményeképpen leszűrhetjük a lényeget, és megszövegezhetjük az alkotmányt. A parlamenti bizottság úgy látom, hogy jó tempóban dolgozik. Mi igyekszünk, a miniszterelnök mellett működő tanácsadótestület igyekszik követni a parlamenti bizottság tempóját. Ezért mondtam, hogy szerintem reális célkitűzés a tavaszi alkotmányozás.
Milyen alkotmányt tart ön személy szerint kívánatosnak?
Egy világos magyar történelmi hagyományokat tiszteletben tartó, egyszerű, sok értelmezésre nem szoruló, a későbbi, utánunk következő jó néhány parlament számára alaptörvényként szolgáló alkotmányt tartok kívánatosnak. Lehetőleg egy olyan alkotmányt, amely katalógusszerűen megnevezi a sarkalatos törvényeket is. Tehát azokat a kétharmados vagy négyötödös törvényeket, amelyek az alkotmánnyal együtt rajzolják ki a teljes magyar közjogi berendezkedést, a teljes magyar jogrendszer kontúrjait.
Intézményeket szabályozni kíván az alkotmányban? Kívánatosnak tartja ezt?
Hát én azt gondolom, hogy miután az alkotmányos szabályozás adja a legerősebb garanciát, ezért néhány intézmény esetében néhány alapállítás rögzítése az alkotmányban kívánatosnak látszik. Ez egybevág a rendszerváltás hagyományával, és egybeesik az európai alkotmányos szokásokkal is. És aztán egy-egy intézményre vonatkozó, ugyan fontos, de nem alapvető szabályokat pedig kétharmados sarkalatos törvényekben illendő megfogalmazni.
Az új alkotmány szellemisége, preambuluma, az a nemzeti együttműködés rendszerének tükre lesz? Csak alkotmányos formában?
Hát az ilyen, mondjuk, kicsit elegánsabbnak kell lennie, vagy levegősebbnek, vagy távlatosabbnak, perspektívikusabbnak, hiszen ott azért egy ezer éves magyar államiságnak, a legalább ezer éves magyar államiságnak az elismerését is ki kell fejeznie. Tehát emelkedettebb szövegre lesz szükség, mint az a parlamenti határozat, amely most iránymutatás szempontjából, vagy értékek szempontjából pótolja a hiányzó alkotmányos előszót, vagy preambulumot.
De mégis pontosabb szövegre, mert hogy intézmények is lesznek benne írva.
Az a második része, tehát szerintem először egy preambulumnak kell következnie, amely arra a kérdésre ad választ, hogy mégis miért élünk mi egy országba. Mi köt bennünket össze? Mik azok a dolgok, amikről hasonló módon gondolkodunk? Mik azok a legnemesebb emberi tulajdonságok, amelyeket mindannyian tisztelünk? Ezt kell összefoglalni egy alkotmány előszavában. Legalábbis Európában ez így szokás, az európai alkotmányokat, ha olvassa az ember, akkor ilyen példákat lát maga előtt. És utána következnek a rendelkező részek. Itt már megkezdődnek a szakmai viták, technikai viták, melyik kérdéskörrel foglalkozon először az alkotmány, az alapvető emberi és szabadságjogok előre kerüljenek, vagy hátrébb, az intézmények kerüljenek előre, vagy azok hátrébb. De hát ezek már azok a technikai szakmai viták, amelyek ugyan fontosak, de talán kisebb érdeklődésre tartanak számot.
Kormány a teljesítményét mikor kívánja értékelni? Azon túl, hogy nyilván a kormányüléseken folyamatosan értékeli, de nyilvánosan.
A múltkor azt írták valahol, hogy már nagyon unják, hogy állandóan értékelem a kormány teljesítményét, és hogy nem mondok semmi újat, csak mindig értékelem mögöttünk hagyott néhány hónapot, tehát lehet, hogy most egy kiszünetet kéne tartalom.
Alkotmány elfogadása nem jó alkalom arra? Ünnepi alkalom, előretekintés, múltba tekintés?
Hát egy alkotmány az sokkal többről szól, mint egy kormány. Tehát kormányok jönnek-mennek, miniszterelnököt hol így hívják, hol úgy. Az alkotmány az pedig az egy komoly dolog, az beleépül az 1000 éves magyar államiság testébe. Tehát az a törzséhez tartozik, az nem egy cserélhető végtag, vagy sapka, hogy hol így, hol úgy viseli az emberek alapját, az alkotmány, az a test része. Tehát az egy sokkal komolyabb dolog, mint a kormány adott, az adott kormány teljesítményének értékelése.
Eddig minden kormánytaggal elégedett?
Szerintem kiválóan dolgoznak a kormánytagok, de én embert hiba nélkül még nem láttam, és munkát sem láttam, ami tökéletes lett volna. A tökéletesség a sajnos egy olyan cél, amely felé az ember törekszik, de elérni vajmi kevés esélye van. Én inkább azt tartom fontosnak, hogy a kormánytagok egy bizonyos mércének próbáljanak megfelelni. Egy saját maguk által, saját maguk elé állított szakmai, emberi és erkölcsi mércének. És hogyha a mérce megvan, és a mércében ráadásul egyetértünk, és a kormánytagok azért ebben egyetértenek, mi a kormányban egyetértünk e felől, akkor van mifelé törekednünk, van mihez képes javítani a munkánkat.
Mi a személyes célja Magyarország Európai Uniós elnökségével, ha van személyes célja?
Hát nézzem, személyes célom az nincsen, az országnak vannak céljai. A személyes célom csak annyit szeretném túlélni fizikailag. Az elnökség az nehezebb, mint az angol labdarúgó bajnokság. Legalábbis nagyobb fizikai megpróbáltatást jelent. Csak most az év végéig el kell látogassak 26 tagállamba. Mindenhol tárgyalnom kell a miniszterelnökökkel, hogy tisztázzam az ő elvárásukat a magyar elnökséggel kapcsolatban. Tehát, hogy mit várnak tőlünk, mi az a néhány dolog, amit ők fontosnak tartanak, és nem csak szeretnék, hanem el is várják a magyar elnökségtől, mármint, hogy teljesítse azokat. Aztán, ha ezen túl vagyunk, és elkészítjük a magyar elnökség végleges és részletes programját, akkor megkezdődik maga az elnökség. Abban lesz néhány csúcs találkozó, ahol a 27 miniszterelnök tanácskozik majd. Lesz minden bizonnyal egy keleti partnerség nevezetű csúcs, ami azt jelenti, hogy az unióval sajátos együttműködési kapcsolatban álló 6 tagállammal kiegészített csúcs értekezetet fogunk tartani, mert jó esély van arra, hogy ez Budapesten történjen meg, és nekem újra el kell mennem 26 államba, hogy megpróbáljam levezényelni a magyar elnökség programját. Ezért mondtam, hogy biztos intellektuálisan is komoly kihívás ez, de elsősorban fizikai megpróbáltatásnak látom jelen pillanatban.
Van valamilyen speciális magyar ügy, aminek a képviseletére alkalmat ad az elnökség?
Hogy de magyar ügy több is van. Ezzel nincs is semmi baj. A baj inkább az, hogy itt egy sajátos csillagállás látszik kialakulni. Az Európai Unió belevágta a fejszét jó néhány olyan nagy fába, amelynek a jövője, kidől vagy nem, az pont a magyar elnökség idejére esik. Ezeket tehát nem mi választottuk, nem is speciális magyar szempontokat vagy érzésvilágot tükröznek, hanem egész egyszerűen az unió előtt álló komoly feladatok. Mondok egy-két ilyen példát. Itt van például ez a most rendkívül intenzív tárgyalás alatt álló közös európai gazdasági kormányzás kérdése, amely ugye azt jelenteni, hogy kellő időben a tagállamok a költségvetésüket egy bizonyos szemeszter eljárás keretében benyújtják az uniónak, az unió megértékeli azokat. Ez először pont a mi elnökségünk alatt fog megtörténni. Beesik oda 27 tagállam költségvetése, amiről valamilyen véleményt kell kialakítani, annak érdekében, hogy az olyan balesetek, vagy tragédia gyanús balesetek, mint ami Görögországban történt, megelőzhetők legyenek. Vagy például ennek az ősznek a feladata, hogy beadják a tagállamok a 2020-ig szóló nemzeti fejlesztési terveiket, amit aztán éppen a mi elnökségünk idején kell értelmesen rendszerezni és földolgozni, viszonyulni hozzá. Aztán a mi elnökségünk idejére várható reményeink szerint Horvátország uniós csatlakozási tárgyalásainak befejezése és a belépésük. Az is egy komoly munka. Vagy, mint említettem, a keleti partnerség hat állama és az unió közötti tárgyalásoknak egy nagyon izgalmas fordulója következik, szintén a mi elnökségünk alatt. Vagy a következő 7 évre szóló közös költségvetési gazdálkodás vitáinak első fordulója. Az is a mi elnökségünk vége felé esedékes majd. Most csak néhány dolgot mondtam, és van még egy-kettő. Ezeket nem mi választottunk, nem én választottam, az unió saját életritmusából következő kihívások rövid listája volt. Tehát az, hogy a magyarok persze akarnak foglalkozni a kulturális sokszínűséggel, a vízgazdálkodás kérdésével, a Duna stratégiával, az természetes, de szerintem ezeket meg fogja előzni, vagy ezekkel azonos súlyú lesz az a néhány ügy, amit most említettem, és nem mi helyeztük az asztalra őket.
Saját ügyet asztalra tesz Magyarország?
Hát az európai vízgazdálkodás kérdésében szeretnénk ilyet, a Duna stratégiát szeretnénk, a kulturális sokszínűség ügyében szeretnénk még valamit elérni, és ismét egy nem általunk választott, de a mi válunkat terhelő munka, egy európai roma stratégiát is, tehát a európai cigányközösségek számára készített hosszú távú javaslatot is le kell tenni az asztalra, és ezt mi vállaltuk, tehát ezt el fogjuk készíteni.
Ennek az alapjai, az elvei látszanak már?
Ennek az alapjai látszanak, mert szerencsére én személy szerint már évek óta foglalkozom ezzel a kérdéssel, mint az Európai Néppárt ezzel az üggyel megbízottan elnöke, és a Fidesz, mint kormányzó párt is tud nekünk segíteni, mert nekünk van egyedül cigány származású európai parlamenti képviselőnk, Járóka Lívia személyében, aki hosszú hónapok óta vezet már konferenciákat, készített javaslatokat, és azokat számos helyen már meg is tárgyaltatta. Tehát nem kell nulláról indulni, nyilván ezért is bízták ránk ezt a munkát.
Mit tervez a magyar-orosz-orosz-magyar kapcsolatok kiegyenesítése érdekében?
Hát nézze, ezzel a kérdésével ön egy hangyabolyba nyúlt. Most gondolom nem éri be, hogyha azzal, hogyha ilyen udvarias diplomáciai válaszokat adok, hogy kiegyensúlyozott viszonyra törekszünk, a mindjárt kölcsönös gazdasági előnyöket keressük, a kölcsönös elismerés és tisztelet hangján szeretnénk egymással beszélni. Nem hiszem, hogy ezzel ön megelégszik. Amiről itt szó van, az az, hogy vannak súlyos ügyek. Méghozzá olyan súlyos ügyek, amelyeknek a súlyát pénzben mérik. Rendezetlen gazdasági ügyek. És amíg ezeket a rendezetlen gazdasági ügyeket nem tudtuk elsimítani, addig a udvarias diplomáciai deklarációk sajnos keveset fognak érni.
Igen,
úgy látom, hogy ön mindent tud, tehát valóban.
Igazunk van ezekben az ügyekben, vagy kompromisszumokat kell kötni?
Hát nézze, én nem vagyok üzletember, remélem, nem is leszek már az életemben, az egy másik világ, de azt tudom mondani önnek, hogy amit én ismerek az üzleti világból, az nem az igazságról szól meg arról, hogy kinek van igaza, hanem leginkább jó tárgyalási pozíciókról, erőről, jogszabályokról. Szóval az egy harcos világ. És kétségkívül a küzdelmet úgy kell lefolytatni, hogy a végén valahol az igazság környékén kössünk ki, meg méltányosnak érezze mindenki a megoldást, de ez nem lesz egy egyszerű művelet. Itt van például az ön által említett 2-3 ügy. Hát a Malév esetében tragikomikusnak kell nyilvánítanom a helyzetet. És a kifejezés talán csak annyiban nem indokolt, hogy milliárdszám viszi el az emberek pénzét ez a tragikomikus történet. Az előző kormány olyan szerződéseket kötött, hogy a magyar állam viseli a pénzügyi költségek tekintélyes részét. Az oroszoknak van egy kis tulajdon része, de nélkülük semben nem lehet dönteni. Tehát abszurd, képtelen helyzetek álltak elő. Nem is lesz egyszerű rendezni ezt. Hát dolgozunk rajta, jönnek is az oroszok. Most egy tárgyaló delegációval érkeznek majd, és megpróbáljuk ezeket a kérdéseket rendezni úgy hívják ezt, hogy kormányközi vegyes bizottság. Felegi miniszter úr vezeti majd a magyar delegációt, és Zubkov miniszterelnök helyettes úr vezeti az orosz felet. Itt zajlanak majd a tárgyalások. De itt van a MOL részvénykérdése is, ahogy ön említette.
Ajánlottak már valamit, vagy mi ajánlottuk már valamit?
Hát nézze, ezek olyan tárgyalások, amelyeknek egy része a nyilvánosság előtt zajlik, a másik része meg inkább tapogatózásnak mondható. De biztosat itt csak akkor lehet mondani, hogyha a felek kezet fogtak egymással, és ráütötték a pecsétet a megállapodásra. Persze Magyarországnak vannak elképzeléséről, hogy hogyan kellene megoldani ezeket a problémákat, és a tárgyalóasztalnál igyekszünk is odaadóan képviselni Magyarország érdekeit.
A magyar és a szomszédos országok, magyar lakta szomszédos országok viszonyában mit ért el eddig? Hogy érzi?
Hát szerintem a kettős állampolgársággal meg tudjuk szüntetni azt a diszkriminációt, ami eddig sújtotta a magyarokat a Kárpát-medencében. Minden nemzeti közösségnek fölkínálták a többi állam a állampolgári kötelék létrehozásának lehetőségét. Csak a magyarok tagadták meg eddig a sajátjaiktól ezt a lehetőséget. Ezt most orvosoltuk. Szerintem ez egy... Nemhogy szerintem, mert ez kevésbé fontos, de a határon túli magyarok szerint ez egy történelmi jelentőségű lépés. Tehát én ezt helyezném az első helyre. Ugyanakkor azt is érzik a határon túli magyarok, hogy nemzeti kormánya van Magyarországnak. Ugye mi nemzeti ügyek kormányának nevezzük magunkat. A nemzeti ügyek közé maga a nemzet is oda tartozik természetesen. Vagyis a országhatárokon átnyúló magyar nemzeti közösség összetartozásának erősítése. És az ez iránti elkötelezettség az érezhető a belpolitikában is és a külpolitikában is. Hát nagyjából ennyi.
Szlovákiai hídmosztal javulhat valamit a viszony?
Hát nézze, egyelőre nem lesz nehéz javítani rajta, mert hogy nincsen viszony. Tehát most próbálja megtalálni a helyes kapcsolatrendszer logikáját mind a magyar kormány, mind pedig a Híd nevű párt Szlovákiában. Ez egy vegyes párt, ilyennel nem igen volt eddig dolgunk. Ezért a vele való együttműködés helyes rendszerének kialakítása az erőfeszítést, gondolatokat és időt is igényel. Eddig ugye az volt a helyzet, hogy voltak a többségi pártok, szlovák pártok, román pártok, szerb pártok, meg voltak a magyar pártok. A Híd az első olyan alakulat, amely egy vegyes párt. A parlamenti képviselőinek fele szlovák, a másik fele meg magyar. Most ezzel az új jelenséggel kell valamit kezdenünk.
És sikeres a Híd, míg a másik tisztán magyar párt éppen most nem sikeres.
Így van, ez a helyzet.
Ehhez a területhez hírlik, hogy különösen ért ez a labdarúgás. Miniszterelnök úr, a labdarúgó
pályák... Ezt csak én terjesztem. Ez semmilyen objektív tény nem igazolta még vissza.
A labdarúgó pályák környékén működő, nem tudom másképp fogalmazni, de erőszakszervezetek, azok mikor térnek vissza a rendőrség kebelébe? Biztos hallottam, hogy időnként szurkolókat vernek.
Hát nézze, először is egy rossz vitát nem be kell zárnunk, hanem sútba kell hajítanunk. Ez a rossz vita, ez úgy hangzik, és ezt én már évek óta figyelem, hogy az egyik, mondjuk úgy, hogy állami álláspont szerint a ma hatályban lévő törvények, azok lehetőséget adnának arra, hogy a futballpályákon érvényes jogrend az egybeessen a futballpályákon kívüli jogrenddel, vagyis ott is törvényesség, rend, nyugalom uralkodjék, csak valahogy a jogalkalmazó szervek nem tudnak élni a jogszabály által kínált lehetőségekkel, és van egy másik álláspont, ezt nevezzük a futballista álláspontnak, vagy az MLS álláspontnak, amely azt mondja, hogy ne viccelődjünk egymással, ezeknek a jogszabályoknak az alapján nem lehet gyorsan, hatékonyan fölépni a rendbontókkal szemben, legyenek a rendbontók egyébként szurkolók, vagy éppen az őket felügyelő rendvédelmi szervek. Hát leginkább magán kis hadseregekről van itt szó. Ezt a vitát kellene végre elfelejtenünk, és azt mondani, hogy hát ha valami papíron működik, de a valóságban nem, akkor az olyan, mintha az nem is működne. Ezért aztán alkossunk új jogszabályokat. Én kötöttem egy megállapodást az MLS elnökével, amely arról szól, hogy az MLS letesz az asztalra, van egy saját jogi bizottsága, letesz az asztalra egy olyan új jogszabályi keretet, amelyet kér, hogy a parlament, illetve a kormány foglaljon törvényi és kormányrendeleti formába. És onnantól kezdve, úgy, ahogy az angolok erre képesek voltak, rövid időn belül felszámoljuk a magyar néző labdarúgó pályák nézőterein uralkodó állapotokat. az, hogy a trágárság meg az erőszak ma szinonimájává váljék egy labdarúgó rangadónak, ez elfogadhatatlan. A labdarúgás az egy nemes sportág, az egyik legférfiasabb és egyben legerkölcsösebb sportág is, abban az értelemben, hogy a tiszta nyílt harcmodorra épül. Csapatok állnak össze a közös cél érdekében, a bajtársiasság jegyében egyenruhát húznak, és a lovagiasság szabályai szerint összemérik az erejüket egy hasonló másik csapattal, miközben a közönség sportszerűen szurkol ebben a küzdelemben. Sőt, nem csak sportszerűen szurkol, hanem egy komoly élményben is része van. Kisgyerekeknek, szülőknek, anyukáknak, nagyszülőknek.
Most egy másik országról
most egy másik országról beszélek, de ilyenné kellene tenni, amilyenket is.
Utolsó kérdésem, Pécsből, Európa kulturális fővárosából látott-e valamit?
Még semmit. Az igazság, hogy én hálátlan munka az enyém, mert eddig csak a balhékat láttam. Tehát ellenzékiként rendszeresen találkoztam azzal a problémával, hogy mi nem készül el, melyik pénz tűnt el, mi az, aminek nincs meg az alapja, mennyi határidőt fogunk majd mulasztani. Ezzel találkoztam. Aztán szerencsére megválasztották Páva Zsoltot polgármesternek, és én megnyugodhattam, mert úgy gondoltam, hogy legalább egy ember van ebben az országban, aki tudja, hogy mi történik ezzel a nagyszerű, egyébként Pécs városa számára óriási lehetőséget kínáló projekttel, lehetőséggel és program. Most vagyok itt először miniszterelnökként az európai kulturális fővárosság kiváltságát viselő időszakában Pécs városának. Most se fogok olyan sokat látni, az igazság. Most innen elmegyek mindjárt a nyugdíjasokkal egy reményeim szerint szép találkozóra, és utána pedig kereket oldok Komló irányába, mert szeretném, ha Komlón is bekövetkezne valami olyasmi, amit még nem látott a világ, tehát hogy Fidesz kereszténydemokrata összefogásból származó politikai erő veszi át a város életének irányításáért viselendő felelősséget. Tehát abban bízom, hogy a polgármester úr úgy teszi majd ki a szűrőmet innen a városból, hogy Sutyomba néhány meghívást a feleségemnek és jó magamnak átad néhány olyan rendezvényre, amely a kulturális főváros rendezvénysorozatának büszkesége lesz majd a következő hónapokban.
Miniszterelnök úr, köszönöm a tájékoztatást, az arénát ma a Pécsi Rádióaktívból hallották.
Köszönöm szépen.